1823-ban elmélkedése március 27-én estétől 28-án nagypéntekig követte a passiót, és este nagy fájdalma közepette minden sebe mérsékelten vérzett. Egy jelenlévő jó barát sajnálkozott elhagyatott állapotán. Halálosan meggyötörve, önkívületben kellett kis háztartásának minden dolgáról válaszolnia és beszámolnia, mintha teljesen egészséges és friss volna, amit ő szinte haldokolva, félig öntudatlanul, zokszó nélkül megtette. Ez volt az utolsó alkalom, amikor a vérével tett tanúságot együtt szenvedéséről azzal, aki értünk ontotta a vérét. Az extatikus lelki élet minden formája, imádságban, ismeretekben, szenvedésben és tettekben, amelyekkel Brigitta, Gertrude, Mechtild, Hildegard, szijénai, genovai és bolonyai Katalin, Rieti Kolumba, Sídámi Lidvina, Vanini Katalin, Avilai Teréz, Szent Bertalanról nevezett Anna, Padzi Mária Magdolna, Villána Mária, Bonomi Mária, Escobari Marina, Kaufbeireni Crescencia, és sok más kontemplatív szerzetesnő életében találkozunk, Anna Katalin belső életének történetében is megjelentek. Mindezzel azonban egyet akarunk mondani. Isten ugyanazt az utat mutatta neki, hogy azután ő, nehéz körülmények között, ugyanazt a célt elérte-e, az Isten irgalmasságától függ. Ránk annyi tartozik, hogy ezért imádkozzunk, és ezt szabad remélnünk. Azok az olvasók, akik az ilyen személyeket nem saját írásaikból ismerik, az 1829-ben Görres által kiadott Szúszó élete és írásai kötet bevezetőjében találnak eligazítást. Mivel a buzgó keresztények, hogy egész életük Isten szolgálata legyen, mindennapi tevékenységükben Isten tiszteletének valamilyen képét keresik, és ezt a tiszteletet hűségesen összekapcsolva Isten műveivel, Jézus Krisztus érdemeivel egyesítve ajánlják föl, nem rendkívüli, ha közülük azok, akik a tevékeny életből szenvedő, szemlélődő állapotba kerülnek, imádságos életüket korábbi tevékenységi körük formáiban folytatják. Korábbi külső tevékenységük, melynek képszerűsége hatott belső imádságaikra, most ima életük formájává lesz, amelyben külső tetteiket végrehajtják. Eddig megtették az imádságukat, most imádkozzák a tetteiket, de a forma ugyanaz marad. Ez a magyarázata annak, hogy Anna Katalin extatikus életében az egyházért és más bajokért mondott imádságait a háztartásból, állatgondozásból, mezei és kerti munkából, szövésből, varrásból és mosásból merített álompéldázatokban fejezte ki. E tevékenység tartalmában a természet évszakaihoz és az egyházi év időszakaihoz kapcsolódott, és az adott nap szentjének segítségül hívásával, megjelenésével és segítségével, illetve az éppen aktuális egyházi ünnep különleges kegyelmeinek serény alkalmazásával történt. ezen képszerű tevékenységi kör túláradóan hatott belső életének, tevékeny oldalának minden feladatára. Sok helyett csak egy példa. Amikor Anna Katalin, a parasztleány, gyomlált, esedezve kérte, hogy a gyomokat írtsák ki az egyház szántóföldjéről. Ha hanyag munkások után járva a csalán csipte a kezét, fájdalmait és fáradtságát fölajánlotta Istennek, és könyörgött Jézushoz, hogy a nehézségek ellenére egy lelki pásztor se fáradjon bele a munkájába. És így tovább. Így kétkezi munkája imádsággá vált. És most következik egy párhuzamos eset extatikus, szemlélődő életéből. Amikor Anna Katalin több napon át betegen és fáradtan, sóhajtozva, szinte állandó extázisban feküdt, és közben ujjai gyakran tépő mozdulatba rándultak, az egyik reggel arról panaszkodott, hogy ég és görcsöl a keze és a karja, és amikor közelebbről megnézte, látta, hogy csaláncsípéstől hólyagos. Ezután több ismerősét kérte, hogy imádkozzanak vele együtt egy bizonyos ügyért. Másnap reggel az ujjai fájtak, és munkától gyulladtnak látszottak. Amikor ennek okát kérdezték, ezt válaszolta: ó, annyi csalánt kellett kitépnem a szőlőben, de a segítőim csak a szárat tépték le. Ezért nekem a gyökeret az ujjaimmal kellett kikaparnom a köves talajból. Amikor a kérdező ezeket a hanyag munkásokat korholta, Anna Katalin válaszától megszégyenült. Ilyenek is voltak köztük. Ők a hanyag imádkozó társak, akik a csalámból csak a szárat tépik le, a gyökeret bennhagyják a földben. Később pedig történt, hogy neki, aki több püspökségért is imádkozott, ezeket elvadult, megművelendő szőlőkként mutatták meg. Most, hogy kezein a csaláncsípés tanúskodott a csalán képszerű gyomlálásáról, remélhető, hogy azokra az egyházi közösségekre, amelyeknek képe volt a szőlő, hatott az imádsága. Mert ha a zörgetőnek ajtó nyílik, akkor annak is megnyitnak, aki olyan erőteljesen zörget, hogy belefájdulnak az ujjai. Az ilyen testre való visszahatásokkal gyakran találkozhatunk ilyen irányultságú, tudnélik misztikus személyek történetében, és ezek nem idegenek a hittől. Szent Jeromos elbeszélése szerint Szent Paula a szent helyeket látomásokban épp úgy látogatta, mint személyesen. Ugyanezt történt Rieti Kolumbával és Sídami Lidvinával, aki ezen lelki utazásokból olyan testi nyomokkal tért vissza, mintha testileg utazott volna. Fáradt volt, a lába kisebesedett, ütések, tövisek nyomait viselte, s mivel az álomutazás közben megbotlott, kificamodott a bokája, és sokáig szenvedett e sérülések miatt. Ezen utazások közben az őrangyala vezette, és tőle hallotta, hogy a testi sebesülések a jelei annak, hogy testben és lélekben elragadtatott. Ilyen pillanatszerűen fellépő sebesüléseket, mert álomban történtek, Anna Katalinnál is meg lehetett figyelni. Ahogyan Lidvinánál az extatikus utazás úgy kezdődött, hogy lélekben követte őrangyalát a sídámi Mária kápolnába, úgy Anna Katalin extatikus utazásai is úgy kezdődtek, hogy lélekben követte őrangyalát a lakása közelében lévő kápolnába, vagy a közfeldi keresztúthoz, vagy az ottani kegyfeszülethez. Elmondta szentföldi utazásait. A legkülönbözőbb utakon közelítette meg a szentföldet, gyakran megkerülve a földet, mert imádságos munkájának feladata ezt kívánta, vagy gyakran a legkülönbözőbb utakon tért vissza a szobájába. Ezek az utak szülőföldjéről a legtávolabbi népekig vitték, és telve voltak különféle segítségnyújtásokkal, amelyek mind az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek körébe tartoztak, és amelyeket gyakran párbeszéd formájában gyakorolt. Néhány évvel később, ugyanazon az úton találkozott ugyanazokkal a személyekkel, és elmondta fejlődésüket vagy visszaesésüket. Ezek a munkák mind az egyházra, Isten földi országára vonatkoztak. A mindennapos zarándokutak célja mindig az ígéret földje volt, melyet hol jelenlegi, hol az üdvtörténet különféle időszakaiban nagy részletességgel szemlélt. Ugyanis az ilyen misztikus személyek közül mindmáig azzal a kegyelemmel tűnt ki, hogy amire csak lelkének szeme nézett, az Új és Új Szövetség, a Szent Család és az összes szentek történeteit hihetetlen tárgyilagossággal látta. Ünnepi és történeti tekintetben látta az egyházi év ünnepeinek lényegét. Szemlélte és elmondta Jézus földi életének éveit a mennybe menetelig, és az apostolok történeteit néhány héttel a Szentlélek eljövetele utánig, napról napra, megnevezve és aprólékos leírásokat adva a helyekről, személyekről, ünnepekről, szokásokról, tanításokról és csodákról, gyakran minden várakozást felülmúló pontossággal. Anna Katalin mindezeket a látomásokat egyáltalán nem lelke-szellemi szórakozásának tekintette, hanem Jézus érdemei termőföldjének, amelyről még nem takarították be a termést. Ezért foglalkozott lélekben gyakran azzal, hogy az Úr ezen és minden fáradozását a szorongatott helyzetben lévő egyház javára igénybe vegye, amikor Jézus Krisztus érdemei mellett, amelyeket mint az egyház örökségét a maga gyermeki módján birtokába vette, Istent hívta segítségül. Látomásait soha nem vitte át gyakorlati keresztény életre, és nem tulajdonított nekik valóságos történeti értéket. Nem tudott és nem hitt mást, mint a katekizmust, a közismert bibliai történeteket, a vasár és ünnepnapi evangéliumot, és a kalendáriumot, amely neki, mint szemlélődő léleknek, a legmélyebb értelmű könyvnek látszott, mert néhány lapon elirányítást adott ahhoz, hogy az időt és a természetet, a megváltás egyik misztériumától a másikig, az összes szentekkel együtt ünnepelve járja végig. Hogy ezen a zarándok úton az egyházi évvel az örökké valóság minden kegyelmi gyümölcsét az időben leszedje, őrizze, és újra szétossza azért, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Az Ó vagy új szövetségi szentírást soha nem olvasta. Ezért, ha belefáradva, kedvetlenül közölt valamit, gyakran mondta, olvassa csak el a szentírásban. És nagyon csodálkozott, amikor azt hallotta, hogy ez nincs megírva. Ma sokszor halljuk, hogy mondják, csak a szentírást kell olvasni, abban minden meg van írva. Életének igazi feladata az egyházért, vagy egyes tagjaiért való szenvedés volt, akinek nyomorúságát lélekben megmutatták neki, vagy akik imáit kérték, anélkül, hogy tudták volna, hogy ennek a szegény, beteg apácának többet kell tennie, mint hogy elimádkozzon egy mi atyánkot. Sőt, hogy minden testi és lelki szenvedését átruházta az egyházra, és ezt türelemmel és nagyon nehéz körülmények között kellett kiharcolnia, mert neki nem állt rendelkezésére, mint a hozzá hasonlóknak régebben egy kolostori közösség megértése és imádságos segítsége, hanem a maga idejében és világában a szenvedéseit csak az orvosokhoz utalták. Munkája közben, hogy az ilyen átvett szenvedéseket végigharcolja, mint ifjúkorában a mezei munkában, az egyház megfelelő bajaiért imádkozott, és egy-egy betegért szenvedve fölajánlotta fáradalmait az egész egyházért. Együtt szenvedésére általános példa a következő. Több héten át a legsúlyosabb tüdőgyulladás szenvedései jelentkeztek nála. A tüdő igen nagy érzékenysége, minden ágyneműt átáztató izzadások, folytó köhögés, állandó köpet, folyamatosan magas láz. Naponta várták a halálát, sőt, remélték, olyan elviselhetetlenek voltak a szenvedései. És ugyanakkor nem csillapult a harca indulatai ellen. Egy pillanatnyi bosszankodástól omlottak a könnyei. A szenvedése megkétszereződött. Nem élhetett, amíg a szentgyónásban ki nem engesztelődött. Állandóan küzdött egy meghatározott személy elleni ellenszenvével, aki évek óta távol tartotta magát tőle. Panaszkodott, hogy ez a személy, akit ő nem bántott, mindenféle hibájával állandóan a szeme előtt van, és nagy lelkiismeret furdalások közepette keservesen sírt annak bűnei és a maga ellenszenve miatt, de egy napon majd látni fogják érte viselt szenvedését. A betegsége súlyosbodott, a halálát várták. Ekkor egyik barátja nagy rémületére Anna Katalin hirtelen felült, és mondta, imádkozza velem együtt a haldoklók imáját. Ő megtette, és Anna Katalin erőteljes hangon válaszolt a litániában. Kis idő múlva megszólalt a lélekharang, és valaki jött, és imádságát kérte éppen most meghalt nővéréért. Anna Katalin elfogulatlanul és részvéttel érdeklődött szenvedése és halála iránt, és akkor a jelenlévő barát végighallgatta annak a tüdőgyulladásnak a részletes leírását, amelyben Anna Katalin éppen feküdt. A hírhozó azt is elmondta, hogy az elhunyt nyomorúságában és félelmében egyáltalán nem tudott készülni a halálra, de néhány hete sokkal jobban lett, és egy bizonyos személy elleni ellenszenvét legyőzve vele is Istennel is kiengesztelődött, és ugyanezen személy jelenlétében, szentségekkel ellátva, békében halt meg. Anna Katalin alamizsnát adott a temetésre és a halotti torra. Ezután már nem izzadt, nem köhögött, elmúlt a láza, agyonhajszolt emberhez hasonlított, akit megfürdettek, hűvös ágyba fektettek, és felfrissült. Barátja mondta neki, amikor ön ebbe a halálos betegségbe esett, akkor lett jobban az asszony, és csak a mondott személy elleni ellenszenve tartotta vissza az Istennel való kiengesztelődéstől. Egyszerre csak ön átvette az ellenszenvét, és az asszony kiengesztelődve halt meg, és ön most újra meglehetősen jól van. Ellenszenves még önnek ez az asszony? Jaj, Isten mentsen, ez most egyenesen értelmetlenség számomra, de lehet-e nem szenvedni, ha egyik új percem szenved? Mi valamennyien egy test vagyunk Jézus Krisztusban. Hála Istennek, mondta a barátja, most végre nyugta lesz. Anna Katalin azonban nevetett és mondta, nem fog sokáig tartani, már mások várnak rám. Ezzel befordult az ágyán, és elaludt.